szükség, kapzsiság, mag. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9. Tehát az adakozás az egy kulcs rész, és egy olyan tehát úgy beszél az adakozásról, mint egy életstílusról, ez a 2 Korintus 9. Tehát a szellem által vezetett adakozásról. Kis háttér, aztán mindjárt olvassuk. Háttér róla. Tehát Pál előre küldött pár segítőt Korintusba, hogy összeszedjék azt a felajánlást, amit a korintusi gyülekezet megígért Pálnak, hogy szednek egy jó, bőséges felajánlást, mert a macedóniai gyülekezetnek szüksége van. Valami okból kifolyólag. És a fejezet elején, a 2 Korintus 9 elején mondja azokat, tehát magyarul azt mondja, hogy skacok, ígértetek egy bőkezű felajánlást, úgyhogy most megyek érte, rakjátok össze, mire oda megyek, hogy nehogy ti is beégjetek, meg én is beégjek, mert már én eldicsekedtem a felajánlásotokkal. Mert megígértétek a felajánlást. Oké, tehát ez az előzmény, a pár sor, a 2 Korintus 9-nek az első pár vers az igazából ez. Tehát, hogyha elolvasod, akkor ezt fogod látni, hogy megyek, beígértétek, már dicsekedtem is vele, úgyhogy készítsétek össze, legyen meg az a felajánlás, mert a macedóniai gyülekezet vár rá, és az összes többi gyülekezet meg már hallotta, hogy mekkorát adakoztatok, úgyhogy most ezt üssük nyélbe. Jó, és aztán erre alapozva ad alapelveket az adakozásról. És akkor a 6. verse azt mondja, ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni. Szela. Zsoltárokban olvastátok már azt a szót, hogy szela. Ez amikor, hogy ezt most gondoljuk át. Jó? De csak azért, hogy közben én tudjak inni egy kortyot. Kedves segítőm, az én dögös segítőmet elhoztam magammal, Andi Bandi. Na, tehát... Igen, a késdobáló szám az fordítva, mert nálunk az asszony dobálja a kést. És én meg... Hú! Na, ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni. Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Szökű, minden egyes mondat egy tök jó instrukció. Azt az embert szeret Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza, és ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jó tetre. Oké, tehát ezek az emberek, akiknek ír Pál, ezek adakozóak voltak, áldozatkészek. Isten szelleme vezette őket. Oké, tehát, és Isten szelleme vezette Pált is ennek a megírásában, ennek a levélnek a megírásában. És a legalapvetőbb elv az ez volt, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni. Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. És ez nagyjából ugyanaz, mint amit Jézus a Lukács 6.38-ban mondott, hogy adjatok, és akkor nektek is adni fognak. Erről beszéltünk talán az első alkalommal. Oké, bőségesen kaptok majd. Emlékeztek, ez a jó megrakott, meg megnyomott, hogy ez mit jelent. Oké, tehát adjatok, és elolvasom azért. Adjatok, és akkor nektek is adni fognak, bőségesen kaptok majd többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni. Oké, tehát ez a aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset fog aratni. Aki bőven vet, az majd bőven is arat. Tehát ez ugyanaz az alapelv. Természetesen ezt nem azért mondta, hogy ez legyen a motivációnk. Ó, ez egy jó biznisz, jobb, mint egy valami piramis játék. Ez a legális, a keresztény piramis játék. Oké, tehát nem ezért mondta, hanem azért mondta, hogy ne féljünk adni. Hogy ne féljünk adni. Hogy tudjuk, hogy megvan a jutalma az adakozásnak. És aztán jön a következő instrukció, a 7. versben. Oké, tehát az első instrukció, hogy aki kevés magot vett, az keveset arat, bőven bő. A következő instrukció, mindenki annyit adjon a gyűjtésben, amennyit előre elhatározott. Oké, tehát ez azt jelenti, hogy te vagy az egyetlen a te életedben és a te pénzügyedben, aki képes és hatalma van arra, hogy meghatározd, hogy mi a helyes mérték és mennyiség számodra az adakozásban. Te vagy az ember, te döntöd el, te határozod el. Az Isten is te közötted van. Senki más nem mondhatja meg. És ezért mondja, hogy ne adjon, így folytatja ezt a 7. verset, hogy ne adjon senki kényszerből se úgy, hogy később megbánja. Azt az ember szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Oké, tehát Isten nem akar olyan felajánlást, nem akar olyan adakozást, amit kényszerrel vagy megbánással adunk. Mert Isten, tehát az áldott élet az az örömteli adakozásból fakad. Oké, tehát akkor áldott az életem, ha az adakozásom az örömteli. Tehát örömből tudok adni. Tehát hogyan válnak örömteli adakozókká? Egy útja van, szívtranszplantáció. Szívcsere. Tehát ez Isten munkája a szívben. Annyi ilyen Robertes sztorit meséltem nektek, de még egy sztori tőle, hogy tehát valaki adott neki, emlékeztek, meséltem, hogy egy csomó autót, volt egy másfél év, amikor 9 autót ajándékozott oda embereknek. Isten elkezdte egy küldeni az autókat oda hozzá, ő pedig tovább adta. És volt valaki, aki igazából ő azért adta a Robertnek az autót, hogy ő odaadja egy bizonyos családnak, akit ő tudott, aki az autó volt, csak nem ő akarta odaadni. Hanem azt mondta, hogy odaadom neked, és te, Robert, meg add oda nekik annak a családnak. És 3 napig volt ott az autó nála, és bekrepált a motorja. És ki kellett cserélni a motort a kocsiba, az autóba. És hát Robi testvére elég ideges lett, és jó, beolvasott az úrnak, hogy de hát, komolyan mondom, nem az enyém volt az autó, nem is az enyém lesz. Miért nem tudott tönkre menni annál, aki adta? Vagy miért nem tudott tönkre menni? Miért pont ebben a 3 napban kellett tönkre menni az autónak, és neki meg megjavítani? És akkor Isten elkezdett munkálkodni a szívébe, így megkopogtott, hogy én terveztem így, fiacskám. Azt mondja, amikor meséli el a sztorit. Tehát, aki adta az autót, annak nem volt pénze, hogy ezt megcsinálja. És akinek megadjátok az autót, annak pláne nincsen pénze, hogy ezt megcsinálja. De 3 napra annak a kezébe került, akinek van pénze megcsinálni. Úgyhogy ezt a helyzetet én raktam össze ilyen tökéletesen. Mert téged, Robikám, megáldottalak anyagilag. Pont ezekre a célokra. Megvan a pénzedre. És azt mondtad valamikor, másoknak is tanítottad, nagy mellénnyel, hogy ez nem a te pénzed, hanem az én pénzem, Istené. Tehát így elmondja, hogy Isten hogyan koppintott az órára ebben a helyzetben. Ugye, mert egyből elkezdett zsörtölődni, kapzsiskodni. Ja. Úgyhogy, és akkor még így azt mondja, hogy rakott még rá az úr, még 2 kanyar jött, úgy értem, hogy mondani valóba, azt mondja, ezután még azt mondta neki, hogy amúgy hálásnak kéne lenned, hogy megáldottalak, hogy annyira áldott vagy, hogy egy új motort meg tudsz venni. És ezzel segíteni tudsz nekik, hogy legyen egy autójuk. És aztán jött még egy gyöngét figyelmeztetés az Úrtól, hogy figyelj, Robi, hogyha belefáradtál abba, hogy áldás legyél másoknak, akkor ezt az anyagi áldást át tudom irányítani valaki máshoz is. Uram, köszönöm, hogy megáldottál, köszönöm. Tudod, egyik pillanatra a másikra zsörtölődőből mindjárt örömteli adakozó és hálás adakozó lett, de Isten a helyére rakta. Tudod. És gyorsan végiggondolt, hogy tényleg Isten, hát azt, amit meghallottatok már sztorikat róla, hogy Isten mennyire használja mások életében, mert meghallja azt, és engedelmeskedik annak, amit Isten mond, hogy adjon. Ja, úgyhogy a zsörtölődőből hirtelen hálás szívű lett, de ez Isten munkája szívben, erről beszélünk. Tehát ez az Isten munkája szívünkben, hogy akár belerak ilyen helyzetekbe, mit hoz ki belőlünk, és aztán, hogy reagálunk rá, amikor Isten a helyünkre rak. Tehát alapból az ember a természete szerint egy zsörtölődő adakozó, morgó adakozó. De ha megtörtént a transplantáció, a szívátültetés, akkor egy bőkezű, önzetlen adakozók leszünk. Mert Isten is egy bőkezű, önzetlen adakozó. Ja. És aztán a harmadik mondani való ebben a részben, a 2. Korintus 9-ben, 8. vers, mert Isten hatalma több, mint elégséges. Oké, tehát minden hitbeli lépés itt kezdődik. Hogy elhisszük, hogy Isten hatalma több, mint elégséges. Tehát nem az, hogy ránézünk a helyzetre, és áldozatok vagyunk, meg most mi lesz, hanem oké, ránézünk, hirtelen lesokkolódunk a helyzetről, de aztán azt mondjuk, hogy De Isten hatalma több ennél. Mindegy, milyen helyzetben vagyok, Isten hatalma több ennél. Oké, tehát hinnem kell, hogy Isten képes. Hinnem kell, hogy Isten hatalma több. Mire? Hogy minden kegyelmét bőségesen rád áraszza, így folytatja ebben a 8. versben. Hogy minden kegyelmét bőségesen rád áraszza. Ezt már nagyon, már görög tudósok vagytok. Már megtanultuk, hogy a minden a görögben mit jelent? Mindent. Na, mondom, hogy görög tudósok vagytok, ezt már álmatokban is, ha felébresztünk, tudjátok. Oké? Tehát minden. Minden. Tehát, hogy minden kegyelmét rád áraszza. Tehát minden. Milyen gyakran árassza rám? Mindig. Mindig. Nem néha. Nem amikor jól viselkedünk, hanem mindig. Mindig. Tehát amikor bőven vetünk, Isten kegyelme mindig bővölködik felénk. Túlcsordul. Mi a következménye a túlcsordulásnak? Így folytatja. Ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Milyen szükséget? Minden szükséget. Mennyi dologban? Mindenben. Jézus! Ha ezt a vasisibe tennénk fel, akkor Jézus! Hogy hívnak Pistike? Jézus! Mindig Jézust kell mondani. Vasisibe vagyunk, mindenre azt kell válaszolni. Biblia! Oké, tehát ha örömtelve adsz, akkor Isten képes minden kegyelmét rád árasztani. Minden kegyelmét. Hogy mindig, mindenben, minden szükségben elégségetek legyen. Ezt mondja. Ez a Biblia. Vagy mi van? Milyen célból? Hogy bőségesen legyen el minden. De várjál, de ott van benne. Bőségesen legyen módotok mindenféle jó tettre. Mindenre. Oké, de az a kérdés, hogy most a fejünkben, ugye sokszor felmerül, hogy ez most szükség vagy kívánság? Szükség vagy kívánság? Oké, tehát, hogy minden szükségemet betölti. Most szükség vagy kívánság? Szükség vagy kívánság? És a 8. versben lévő szükség, az tényleg a szükséget jelenti. Oké? Tehát a dolgokból is a szükséges mennyiséget. Jó? Tehát mikor egy nagyobb felajánlást tennénk, vagy adományba nagyobb dolgot adnánk, vagy nagyobb összeget, mindig följön a félelemmel teli kérdés bennünk. Vajon elég marad-e nekem? Marad-e elég nekem? Mi van, ha elveszítem a munkám? Mi van, ha lerobban az autó? Mi van, ha beteg leszek? Ha ez jön fel, tehát ez a félelem, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a pénz nem az elsődleges szükségem. Az elsődleges szükségem Isten. És Isten meg megígérte, hogy be fogja tölteni az összes szükségemet. Tehát ha a bizalmunkat az első helyen nem Istenbe helyezzük, azt úgy hívják, hogy bálványimádás. Akkor ott egy bálvány van az életemben. Oké? És jó ebben a részben egyébként, ez a 2 Korintus 9:8, hogy emlékeztet arra, hogy ha szabadon örömmel adunk, és őt keressük, akkor mindig meg lesz a szükségre való. Mindig. Tehát nem kell ezen agyalni, nem kell izgulni, nem kell stresszelni, hogy lesz meg a szükségre való. Én az én részemet megteszem, keresem az Urat, teszem azt, amit rám bízott, adakozom, ahogy ő vezet, és ezt mondja, minden körülmények között minden bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Oké, persze nagy a különbség sokszor, és a mai világ nagyon rásegít arra, hogy olyan dolgok, amik luxus termékek és extrák, mi úgy érezzük, hogy arra szükségünk van. Oké, tehát sok dolog, tehát nagy különbség van a szükség és a kívánság között. Az nincs megírva, hogy a gizda snob dolgokat majd odaadja nekem. Vagy ez mindig a rendek. Azt mindig, minden körülmények között megkapjátok, gyerekek. Azt nem ígérte. Ja. Tehát a szükségen túl ott van amúgy a bővölködés, és csak szólok, hogy a bővölködés szinten van az ember mindig igazán megpróbálva. Oké, tehát az egy dolog, hogy éppen minden megvan. Oké, tehát épp, hogy kijövünk. Épp, hogy minden van. De az igazi teszt az, hogy mit csinálok akkor, amikor mondjuk egy nagyobb összeg kerül hozzám. Tehát most van egy kis extrém. Mit csinálok vele? Mert ez az az élethelyzet, ami szépen a szükségből át tud vinni engem a kapzsiságba. És ez történik gyakran emberekkel. Imádkoznak, hogy kijöjjenek az adósságból. Ó, Uram, segíts! És akkor kapnak egy kis extrát, és nem kifizetik az adósságot, hanem vesznek valamit. Hát mert most végre van pénzem, hogy megvegyem azt a valamit, amit már olyan régóta szerettem. És erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ilyenkor derül ki, hogy teljesítek a kapzsiság teszten. A szükségteszt az akkor jön, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy a szükségem mögött van egy kérdőjel, hogy meg lesz-e a szükségem, vagy sem. És bíznom kell Istenbe, hogy ő betölti a szükségemet. A kapzsiság teszt meg akkor jön, amikor ez be van töltve, de Isten bíz rám extra pénzt, vagy kapok extra pénzt, és azzal mit kezdek? A legmagasabb szint, az nem a szükség, nem a kapzsiság szint, tehát az extra szint, hanem a mag. mag. 2 Korintus 9:6, amivel kezdtük, hogy ezt mondja, tehát itt egy ilyen mezőgazdasági nyelvezettel beszél, és a magról beszél. Tehát hogyan tekintek a rendelkezésemre álló pénzzel? Hogy látom azt? Szükségeimre költöm, vagy a kapzsiságomra költöm? Vagy itt a harmadik szint. Úgy gondolkodok vele, mint vetőmag. Mit kívánsz, kisgazdám? Így kell kezdeni minden beszélgetést. Akkor kimész az ügyfélhez. Mit kíván, kisgazdám? Na, figyelj! Példabeszédek 30, 8.-9. vers azt mondja, messze üzd el tőlem a hazugságot és a hamiskodást. Se túl szegényi, se túl gazdaggá ne tégy engem. Add meg a mindennapi kenyeremet. Különben még jó dolgomban megtagadnálak, és azt mondanám, ugyan kicsoda az örökkévaló. Vagy szegénységem miatt lopni kényszerülnék, és ezzel szégyent hoznék Istenem nevére. Oké, tehát szegény, a szegénység az a szükség, a gazdagság az a kapzsiság, és van egy közepe, egy középút, egy közepes gondolkodás, az, hogy Isten gondoskodik rólam. Ha ad többet, akkor ad többet, ha nem, akkor nem. Tehát van egy közepe. Egyébként Isten képes pénz nélkül is gondoskodni rólam. Csak néhány példa. 1 Királyok 17-ben Illésnek volt egy küldetése, Isten küldte valahová. 6. versben azt mondja, a hollók minden reggel és este kenyeret és húst hoztak neki. Vizet pedig a patakból ivott. Gyerekek, nem csak a mindennapi kenyerét kapta meg, hanem a brassóját is. Húst kapott. Ez nagy dolog volt, a hús. Mint ahogy tudod, itt néhányan mondják, hogy nálunk egyszer van egy héten hús. Mert csak annyira futja. Csak egyszer eszünk húst, majdnem mondják emberek. Oké, 1 Királyok 19, ugyanúgy Illés. 5., 6., 7., 8. vers, tehát 5-től 8-ig azt mondja, azután lefeküdt a bokor alá és elaludt. Hirtelen egy angyal jelent meg, aki megérintette és fölkeltette, Illés, kelj föl és egyél! Illés felriadt, és a feje mellett frissen sült lepényt és egy korsó vizet talált. Evett, ivott, azután ismét lefeküdt aludni. Egy idő múlva az örökkével angyala ismét eljött, megérintette, felkeltette, Illés, kelj föl és egyél, mert nagy út előtt állsz. Illés felébredt, ismét evett, ivott, majd útnak indult. Annak az ételnek az erejével ment 40 nap, 40 éjjel, míg a Horeb-hegyhez, Isten hegyéhez nem ér. Tehát kapott kenyeret, kapott húst, és kapott desszertet. Holala! Oké, tehát micsoda Isten? Tehát sütit is kapott. Ja. Úgyhogy Isten elkötelezte magát a szükségeink betöltésére. Hisszük ezt? Látjuk ezt? Isten elkötelezte magát? Abszolút, abszolút. Mi elköteleztük magunkat arra, hogy magvetésre használjuk a pénzünket? Mindjárt magyarázom, mit jelent ez. Tehát mit tesz a gazda, ha van egy kis búzája? Lisztet csinál belőle, és mind megeszi? És majd valaki hoz még, és akkor abból is. Nem, lehet, hogy lisztet csinál, hogy tudjon egy vekni kenyeret. Sütni, és aztán a maradékot meg elveti. Mert ismeri a vetés és aratás elvét. És ha elveti, akkor nagyobb aratása lesz, mintha megette volna. Ja. És a 2 Korintus 9-ben, ha tovább olvassuk a részt, mert 8-ig olvastuk, 8. versig, a 10-11. versben azt mondja, Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen módon sokasítja meg bőkezű és szíves adakozásotok gyümölcseit. Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok, minden rendben van, a rászorulóknak. Ez pedig rajtunk keresztül azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek. Oké? Tehát nem azt mondja, hogy magot ad annak, aki megtartja magának, hanem azt mondja, hogy magot ad annak, aki elveti. Azt kap magot, aki elveti. Ugye mondják sokan. Hát persze, hogy adakozik, hiszen van miből adnia. Ez visszafelé való gondolkodás. Tehát azért ad, mert van pénze, így gondolkodnak. Azért ad, mert van pénze. Nem. Azért van pénzem, mert adok. Azért van pénzem, mert adakozó az az ember. Mert Isten a magvetőnek ad magot. És sajnos sokaknak azért nincs pénzük, mert nem engedik Istennek, hogy átmenjenek először is egy szívműtéten. Tudod, aminek az eredménye az lesz, hogy olyan emberé válok, aki nem megtartja a magot, hanem veti a magot. Oké? De még többet is ad, mert azt mondja, nem csak magot ad a megvetőnek, hanem még kenyeret is ad. A 10. versben az éhezőnek még kenyeret. Aki tehát gondoskodik a szükségeinkről is. Nem nekünk kell gondolkodnunk a szükségeinkről. Mert Isten gondoskodik a szükségeinkről. És ő gondolkodik róla. Oké, tehát egy részét, amit ad nekünk, enni adja, másik részét arra, hogy elvessük. Elvessük. És ad ígéretet hozzá, mert itt a 10. versben így folytatja, ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja magokat, amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen módon sokasítja meg bőkezű és szíves adakozásotok gyümölcseit. Oké, tehát ellát, és meg is sokszoroz. Hihetetlen. És Isten az, aki ellát engem, és Isten az, aki megsokszorozza azt, amit elvetek. És azt mondja egy másik fordításban, hogy az igazságoság gyümölcseit megsokszorozza. És azt vettem észre, hogy akik bőkezőek az adakozásban, azoknak több az igaz cselekedete, mint azok, akik kapzsiak és megtartóak. És több a gyümölcsük. Miért? Azért, mert emberek nem csak az, hogy azért, mert ad pénzt, és akkor abból lehet dolgokat csinálni, hanem ez az embernek az élete az önzetlenséget mutatja be. Ennek az embernek az élete a feltétel nélkül szeretetet mutatja be. Ennek az embernek az élete azt mutatja be, hogy ő bízik Istenben. Tehát ennek szellemi gyümölcsei lesznek mások életében. Oké, és erről beszél, hogy még ezeket a gyümölcsöket is megsokszorozza. Az igazságosság gyümölcseit. Többé nem önző leszek, nem kapzsi, hanem bőkezű. Igen. Kedves. Ja, úgyhogy amikor adsz, akkor jó nagy adaggal fogsz viszont kapni, ez Lukács 6.38, tudjátok. Megnyomottam, megrakottam. Ja, úgyhogy a magnak a három alapelve, az ez, tehát az elsőt elmondtam, csak kis hozzáfűzés meg hozzá, tehát azt aratod, amit vetsz. Ez a mag alapelve. Egy. Az egyes három elv. Azt aratod, amit vetsz. Ez eléggé magát adja, nem? Tehát kéz a hülye, aki másképp gondolja. Tehát, de mégis emberek el vannak varázsolva. Tündér Lala lenne, érted? Tehát mást várnak. Tehát, ha kukoricát vetsz, akkor kukoricát fogsz aratni. Ja. Tehát, ha búzát, akkor búzát. Ha búzát. Ha pénzt, akkor pénzt. Ja. 1 Mózes 1, 11. 12. vers. Azt mondja, ott van benne ez a azt aratod, amit vetsz. Majd elnevezte a szilárd alapzatot szárazföldnek, az összegyűlt vizet pedig tengernek. Oké, ez a teremtés. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Azután ismét parancsolt Isten, sarjadjon ki a földből mindenféle zöldellő növény, magot termő látszáró növények, és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van. És úgy is lett. Oké, tehát amit vetünk, azt arra tunk. Méltán akadt ki a gazda, miután búzát vetett, hogy nem kukorica nőtt? Normális. Vagy csak véletlenül a szomszéd földjére ment kombájnozni. Ugye? Ez csak akkor történt, hogy búzát vetett és kukoricát aratott, hogyha a szomszédbe ment aratni. Ja. Tehát pedig sok keresztény olyan gyümölcsöket vár, amiket nem is vetettek. És olyan gyümölcsöket akarnak aratni, amit nem is vetettek. Oké, és ez nem a gazdagodj meg program, tehát ez, hogy akkor vessél, és akkor aratni fogsz, tehát nem erről beszélünk. De az adakozó életnek ez a mellékhatása, hogy azt aratod, amit vetsz. Második elv, először vetsz, aztán aratsz. Jó? Tehát ezek tényleg nagyon bonyolult, ki nem található alapelvek a magvetésről. Tehát azt vetsz, azt aratsz, amit vetsz, hogy amit vetsz, azt aratsz. A második elv, hogy először vetsz, aztán aratsz. Majd, amikor több pénzem lesz, na akkor majd adakozni fogok. Ez sosem fog megtörténni. Tényleg, ez sosem fog megtörténni. Tehát nem lehet a vetés előtt aratni. Csókolom. Nem lehet. Ez benne van a természeti folyamatokban. Azt mondja, 1 Mózes 8:22, amíg csak a föld megmarad, vetés és aratás, hideg és meleg, tél és nyár, nappal és éjszaka meg nem szűnik. Oké? Tehát már az elejétől fogva megvan a sorrend. Vetünk, aratunk. Oké? Tehát az aratás előtt vetés van. Jézus is megerősítette ezt, Márk 4:26-29, ezt mondta neki Jézus, Isten királysága hasonlít a gabona föld műveléséhez. A földműves először kimegy a földjére magot vetni. Azután telnek múlnak a napok, és a magok kicsiráznak, a növény pedig növekszik. Senki sem tudja, hogyan. Igen, a növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a kalászban. Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az aratás ideje. Oké? Tetsz. Képzeld el az idióta gazdát, akit már említettünk, aki kukoricát vár a búzatermésből, hogy kimegy a földre és várja a termést, pedig nem is vetett semmit. És diadal ittasson a mellét verve, hogy amint megjön a termés, gyerekek, én olyan vetést fogok rendezni, hogy csak na. De komám, nem vetettél semmit, hogy legyen termés. Olyan brutális vető leszek, hogy csak jöjjön már ez a termés. Elég abszurd, nem? Tehát küldjük a pszichiátriára, egészségedre. Pszichiátriára. De rengeteg hívőt hallottam így beszélni, csak éppen az adakozással kapcsolatban. Tudod, hogy ha Isten segít ebben a bizniszben, én olyan adakozó leszek, hogy tira-rira, amit még nem hordott hátán a föld. Hey! Aki hű a kicsin, az többet fog kapni. Ott kell kezdeni, ahol éppen vagyok. És azzal kell kezdenem, ahol éppen vagyok. Oké, és itt jön a harmadik elv. Többet aratsz, mint amennyit vetettél. Többet aratsz, mint amennyit vetettél. Ez Zsoltárok 126, 5. 6. vers. Akik sírva vetik a magot, örvendezve arassanak. Aki sírva viszi vetőmagját a földjére, újongással hozza be kévéit a mezőről. Tehát olyan aratásod lesz, hogy besírsz. Pedig azt mondja, hogy újongva, de örömödbe fogsz sírni. Oké, mert lehet, hogy annyira kevés, hogy ezzel már nem tudok mit kezdeni, vagy milyen jövő ez ilyen kevés, vetem. De ujjongás, ez az ígéret. De ujjongással fogom maradni, mert sokkal több lesz, mint amit elvetettem. Oké, tehát Isten királyságában mindig többet aratsz, mint amit vetettél. Volt egy ficek, aki Isten arra indította őt, 1 millió forintot keresett havonta, és az Amerikában, most csak átszámoltam, ez nem sok. Ez mit tudom, mondjuk 3000 euró. Ez a Németországban olyan sok mindent nem tudsz kezdeni. Tehát, ha? Yeah. Tehát havonta. És Isten azt mondta neki, hogy emeld föl 15%-ra a tizededet, úgymond, tehát, hogy 15%-et ad, és megduplázom a jövedelmedet. És fölemelte, és a következő évben már jó, akkor mondjuk azt, hogy nem 30.000 eurót keresett, hanem 60.000 eurót. És aztán Isten azt mondta, hogy emelt fel, akkor most 20%-ra, és megduplázom. Fölemelte, és a rákövetkező évben 120.000 eurót keresett bizniszébe. Azt mondta, emelt fel 25-re, és megduplázom. És 240.000-et keresett a következő évben. Szóval emelt föl 30-ra, és megduplázom, fölemelte. És 480.000-et keresett. Szóval emelt föl 35-re, és megduplázom. És 1 millió eurót keresett. És elmentek 40-ig, 40%-ig. És tehát 2 millió eurót keresett. Ezt tudod, mennyi pénz? 2 millió euró, az szoroz be 3-mal, még 2 nulla. Az 6 millió, 60, 600 millió egy évben. De így, ha az 40%-át, akkor 600 millió, az 240 millió euró évente Isten országába ment. És nem úgy lépte meg ő, hogy először fölemelte Isten duplájára, hanem Isten szólt hozzá, engedelmeskedett a szívébe, és Isten pedig megduplázta, mert megjutalmazta őt ezzel. Komolyan vette azt, amit mond. Ja, úgyhogy tudod, és ez csak az, amiről ma este így beszéltünk, hogy itt van egy fickó, akit Isten megbízhatónak talált, és azt mondta, hogy én több forrást akarok adni az én országomba, az én népemnek, hogy szolgáljanak. Kire bízhatok több forrást, aki oda fogja adni nekik? Oké, mert mennyei csomag még sehová nem esett le. Hogy bejövünk, és akkor itt van egy láda pénz, vagy egyik gyülekezetben se történik, hogy puty valahonnan egy mennyei pecsét ott van rajta, és pénz van benne. Isten mindig is embereket használt. És embereket áldott meg azért, hogy aztán ők adakozzanak Isten országának terjedésére itt a Földön. És Isten keresi ezt a megbízható embert. Kiben bízhatok? Kiben bízhatok? Kiben bízhatok? De ehhez át kell esnünk a szükségteszten, ugye, hogy bízunk-e ő benne, hogy ő gondoskodik-e rólunk. Ehhez át kell esni ezen a kapzsiságteszten, hogy amikor extra jut hozzánk, akkor bölcsen kezeljük-e, és engedelmeskedünk-e az Isten irány mutatásának az extránkat illetően. Oké, nem úgy, ahogy az a bolond gazda, aki azt mondja, hogy hát már annyi extrán van, hogy most már bulizok, meg partizok egész életemben. Ez Jézusnak az egyik példázata, tudjátok, és akkor már nem is elég nagy a csűröm hozzá, hogy a sok extrát tároljam. Még nagyobb csűrt fogok csinálni, ugye? Még nagyobb ház, még nagyobb autó, még nagyobb mindenből, mert nem tudom már mire költeni. És ezt azt mondja Istennek, hogy hülye gyerek, hónap meghalsz, mit csinálsz ezzel? Úgyhogy át kell mennünk a kapzsiság teszten, hogy hogyan kezeljük az extránkat, amikor Istenánk bíz extrán. És aztán át kell mennünk a mag teszten, hogy merünk-e bőven vetni. És ezekből lesz a megbízható ember, akiket Isten használni fog az anyagi területen. Az anyagi területen. De igazából egyébként ez így van mindennel. Tehát ha hűséges vagyok a kis gyülekezeten, a kevés emberen, mint pásztor, tudod, Isten ad növekedést, bíz oda, küld oda. Ha a csapat nem önmaga fókuszú lesz, hogy simogassuk egymást, meg pelenkázzuk egymást, hanem mi minden héten azért csináljuk a dolgokat, és várjuk, hogy jöjjenek emberek, és találkozzanak itt Jézussal, akkor Isten, én még azt is el tudom kézdeni, hogy nem hívjuk, nem találkoztunk vele, de be fog jönni az ajtón. Nem azt mondom, hogy így evangelizáljunk, de hogy Isten küld akkor hozzánk embereket. És küldött is. Ott van. Richard. De ott van a Zsuzsa néni szerdán, igen. És ez azért van, mert van egy várakozásunk, van egy szívünk, van egy imánk, és mi tehát nem a saját sebeinket akarjuk nyalogatni, hanem akarunk emberek felé szolgálni, mert annyi mindent kaptunk, amit másoknak is át akarunk adni. Mennyit? Minden. Na jó, ezt mikor előjük ezt a poént, sokan nem fogják érteni. De mi? Igen. Na, úgyhogy köszönjük, Urunk, kérünk, bocsássál bennünket az Isten hírével. Amen.